Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ma délután is tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A hét folyamán a Rádióújság című műsorainkban már tájékoztattuk önöket, hogy milyen osztály összevonások fenyegetik a Brassó megyei kisebbségi, ezen belül természetesen a magyar nyelvű oktatást, amely kezdeményezések ellen Ambrus Izabella, jogász, Brassó megyei parlamenti képviselő politikai nyilatkozatban szólalt fel a törvényhozásban, és sérelmezte mindazt, ami készül a kisebbségi oktatás területén. Természetesen, hogy a jogi bizottság munkájában sem mindig minden fenékig tejfel, mert hogy ugyebár a törvények kapcsán tudjuk, hogy milyen helyzet uralkodik jelen pillanatban itt kies hazánkban. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, a mai napra kész műsorban ezt a két témakört ajánlom szíves figyelmükbe. Egyrészt a szorvány kisebbségi oktatás helyzetéről, valamint a jogi törvénykezés berkeiben tapasztalható helyzetről beszélgetünk. Vendégünk egy röviddel adás előtt rögzített interjúban Ambrus Izabella, jogász, Brassó megyei parlamenti képviselő, akit tisztelettel köszöntök, kezét csókolom.
Jó napot kívánok!
Nem akarok ünneprontó lenni, mert ugyebár ma ünnepélyes keretek között ért véget a 2017-2018-as tanév, viszont a szülők szempontjából és a gyerekek jövője tekintetében csak kell beszélni azokról a módosításokról, amelyek veszélyeztetik ősztől, az új tanév kezdetétől a Brassó megyei anyanyelvű oktatást. Ön politikai nyilatkozatban szólalt fel a törvényhozásban a héten az osztályok összevonási szándékát nehezményezve. Tisztelt képviselőasszony, Brassó megyében konkrétan hol vannak ilyen jellegű kezdeményezések vagy veszélyek, és kapott-e egyáltalán valami választ a politikai nyilatkozatára?
Egyelőre választ nem kaptam, most már az égéről kezdtem, de mindenképp ez nem marad ennyibe. Több településről is lenne szó, természetesen tárgyalásokat folytattunk a fő tanfelügyelőnővel is, és a miniszter úrral is ebben a témában, és hát így elmondásképpól arra következtetésre jutottunk, hogy mindenütt, ahol létszám alatt folyik a tanítás, függetlenül attól, hogy milyen anyanyelven, ez a veszély fennáll. De mi úgy érezzük, és én szerintem jogosan érezzük azt, hogy a mi gyerekeink vannak veszélybe tekintettel arra, hogy a törvény megengedi azt a lehetőséget, hogy kisebbségi anyanyelven létszám alatt foglalkozzanak, vagy folyjon az oktatás. Úgyhogy Brassó megyében több település is van, például Kőhalomról lenne szó, Nagymoháról lenne szó, Datkról lenne szó, és hát az ottani oktató pedagógusok jelezték, hogy egy gyűlés alkalmával az iskola igazgatókkal értesítették őket, hogy akkor most ez lenne a tendencia. Na hát mi erre reagáltunk, és mondom, megkerestünk a főtanfelügyelő asszonyt, aki nemrég került vissza Bukarestből Brassóba, és aki államtitkár volt az oktatásügyi minisztériumban. Hát ő anyagiak hiányára hivatkozott, és azt mondta, hogy ez az egyedül megoldás. Miniszter úr is ugyanerre hivatkozott, azonban nem tudjuk ezt így elfogadni, megmondtam, hogy megoldás keresztül lesen, hogy most is megkapták a fizetést egy ilyen költségvetés kiegészítéssel, erre meg kell találni a jogi lehetőséget, hogy ezek az osztályok már így is összevont osztályok tovább működjenek, és ne vonják őket még jobban össze.
De most én azt említette, hogy erre van, tehát a kisebbségi oktatásra van kivételezett törvényrendelkezés, akkor igen, meg hol van a baj?
Hát most azt nagyon jó tudjuk tapasztalatból, hogy hát náluk azért vannak a törvények, hogy megszegjék. Az oktatási törvény vagy a tanügyi törvény lehetőséget ad kivételesen a kisebbségi oktatásra, hogy amennyiben létszám alatt vannak ezek az osztályok, ha nem tévedek, a minimum az a 7, hogyha 7 gyerek alatt is működhetnek ezek az osztályok. Na, itt a mi esetünkben már összevont osztályok voltak, például egy első osztály, másodikkal működött, így harmadik, negyedikkel, de most, ahogy ők elképzelik az új pénzforrások hiánya miatt, ők úgy képzelik el, hogy nullától negyedikig például, ami hát ez nem egy hatékony oktatási forma. Én ezt elpróbáltam magyarázni a miniszter úrnak, hogy én megértem, hogy nincsen pénz, de nem tudod összerakni a nagyobbodást, egy negyedikessel, aki már, nem tudom, elsőfokú, vagy egyismeretlenes számtani példákat old. Szóval ez nem egy hatékony oktatási forma. És alapvető jogokat sért.
És még van egy sajátos eset, ha jól értettem, hogy a települések jó részében nincs is olyan közlekedési eszköz, amivel a kisiskolásokat át lehetne szállítani egyik iskolából a másik.
Igen. Sajnos ezt jelezték a pedagógusok is, hogy amennyiben ez a döntés megszületik, és ez így marad véglegesen, akkor mit fognak csinálni, mert 3-4 kilométereket nem lehet a gyerekeket gyalogoltatni, és ez valóban így van, mert kicsi gyerekekről van szó. Úgyhogy mi ezt mind jeleztük a minisztérium felé. Én remélem, hogy jövő héten ismét megyünk tárgyalni, ha nem, akkor interpelálunk, de ez nem maradhat ennyibe.
Na most a következő kérdésem az, hogy végül is ki a felelős ezért a helyzetért? A megyei tanfelügyelőség, vagy pedig a minisztérium?
Igen, hát nagyon érdekes, mert mindenki, a két hatóság egymásra hárítja a felelősséget. Azonban minden éppen a minisztérium lekéri a beiskolázási létszámot, és azt a főtanfelügyelő küldi. Úgyhogy ők egy ilyen előirányzatot küldenek fel Bukarestbe, és akkor annak alapján ütemezik be a költségeket is. Na de hogyha természetesen létszámcsökkenés van, akkor ők már javaslattal küldik, hogy nincs elég gyermek, mi azt javasoljuk, akkor két osztályból csináljuk egy osztályt, és akkor a minisztérium valószínűleg azt fogja figyelembe venni.
Na már most mindenképpen kényelmetlen ez a dolog, viszont előfordulhat, hogy az intézkedés következtében egy nulladik osztályt kezdő gyerek összekerül egy negyedikessel, tehát ez a pedagógusok szempontjából is igencsak kényes dolog oktatási folyamat tekintetében. Erre mi a hivatalos válasz?
Hivatalos válasz sajnos nincsen. Megmondom őszintén, én is ezzel próbáltam érvelni a miniszter úrnak, meg a főtanfelügyelő asszonynak is, de hivatalosan nincsen erre válasz. Nem tudom, ezért is mondom, hogy teljesen alapvető jogokat sért, hát ilyen nem létezik sehol a világon szerintem.
Egy másik fontos kérdés, hogy van-e megfelelő számú pedagógus a megyében, hogy az igényeket ellássa?
Hát mindenképp ezekre a fennálló osztályokra van elegendő pedagógus. Ezek így kellene tovább is folytatódjanak, tovább menjen az oktatás velük. Én arra gondolok, hogy amennyiben ezeket az osztályokat összevonják, ők azt a katedrát el fogják veszíteni, és esetleg valahova máshova helyezik ki. Szóval ez annyira bonyolult folyamat, mert akkor azt jelenti, hogy a pedagógust is megfogod, és elköltöztetett, vagy kényszeríted, hogy ingázzon nagyobb távolságon. Nem tudom, ők arra hivatkoztak, hogy hát ezt csinálják román osztályokkal is. Én úgy érzem, hogy velünk kezdték, megmondom őszintén, mert nagyon kevés visszajelzés jött a román rakta vidékről. Tudok egy pár esetről, de ott tényleg nincsenek gyerekek.
Tehát határozott döntés, illetve hát a folyamat folytatása az, hogy nem hagyják annyiban a dolgot, tehát ez a kérdés, ez mindenképpen gondolom, hogy a közeljövőben feltétlenül megoldódnia kell, mielőtt még a parlamenti vakáció elkezdődne. Tehát kezdi előről akkor a folyamatot?
Igen, jövő héten teljes közel meg fogjuk környékezni a miniszter urat, és valószínűleg most már írásban is fogunk hozzáfordulni, hogy azért legyen írott nyoma is ennek az egésznek, ne csak tárgyaljunk, hanem lépjünk is valamit.
Hát bízunk benne, hogy megoldódik még akkor is, hogyha mondom, most jobbára legalábbis a diákok azzal foglalkoznak, hogy kipihenjék a tanévnek a fáradalmait, de hát a szülők szempontjából és a gyerekek jövője szempontjából nem mindegy, hogy hova fognak menni szeptember elejétől majd. újra iskolába. Egyéb iránt nem csak a tanügyel vannak gondok, hanem maga az igazság ügyjel kapcsolatos törvény kezdeményezésekkel is elég bonyolult a helyzet. Jelen pillanatban, és kérdem önt, mint közvetlen érintett, mint a jogi szakbizottság tagja, miről lehet tájékoztatni, mi van sínen, úgymond, tehát ami már arra vár csak, hogy az államelnök kihirdesse, és milyen törvénykezdeményezésekkel van gond igazságügyi szempontból?
Igen, hát amit nemrég letárgyaltunk, és meg is szavazott a döntőházként a képviselőház, az a polgári eljárási törvénykönyvnek a módosítása, ami az én szempontomból teljesen rendben volt. Alkotmánybírósági döntések alapján módosítottuk, és ezeket próbáltuk akkor beültetni. Én szerintem nagyon sokat könnyít egyes helyzeteken. Például olyan módosításokat vezettünk be, hogy akkor az ügyvéd jelenléte ne legyen kötelező. Mert tudjuk azt, hogy nagyon sok peresfélnek nincsen pénzügyi lehetőség arra, hogy egy ügyvédet fogadjon. A régi eljárási törvénykönyv alapján a fellebbviteli bíróságokon az ügyvéd jelenléte kötelező volt, és akkor ezzel az érvel, és hál' Istennek az Alkotmánybíróság is ezt így látta, ezzel az érvel sikerült módosítani, és akkor már nem kötelező az ügyvédnek a jelenléte, a képviselete, még a legfelsőbb bíróságon is. Mondjuk erre több kritika is jött, mert arra hivatkoztak, hogy lehet, hogy maga a védekezés, amit az ügyfél magának lebonyolít, személyesen lebonyolít, nem lesz olyan hatékony. Ez valóban így van. De nem tudod kötelezni és elvenni tőle azt a lehetőséget, hogy fellebbviteli bírósággal kerüljön, még hogyha nincsen pénze. És akkor ez a megoldás született, természetesen nem kötelező, akinek van további lehetőség, anyagi lehetőség, az ügyvédhez folyamodik, és ugyanúgy megoldja a problémáját. De én úgy érzem, hogy ezáltal, vagy a régi rendelkezés által valamilyen szinten sértette a feleknek a jogait ahhoz, hogy bírósághoz folyamodjanak bármilyen ügy megoldására.
Most engedjen meg egy kérdést, ugyebár a filmekben látjuk, és a nyugati világban, elsősorban Amerikában van az a hivatalból kinevezett ügyvéd kérdése. Na most abban az esetben, hogyha szerény anyagi helyzetben levő vádlott kerül a bíróság elé, akkor ez nem kötelező Romániában?
Hát én most a polgári eljárási törvénykönyvről beszélünk, ahol nincsen vádlott elsősorban halteres és perteres. A polgári eljárásban nincsen hivatalból kötelezően kinevezett ügyvéd. Olyan esetekre van hivatalból kinevezett ügyvéd, amikor a fél valamilyen okból kifolyólag nem tud jelen lenni, és a jogai sérülhetnek, például távolít, vagy nem tudom, kiskorúság, vagy gyámság alá van helyezve, és akkor ilyen esetekben kineveznek hivatalból egy ügyvédet, aki kizárólag az ő személyes érdekeit képviseli. Ugyanakkor a felek, amennyiben nincsen anyagi lehetőségük, van egy olyan lehetőség, hogy akkor hivatalból az ügyvédi kamara kinevez nekik egy ügyvédet, amit a minisztérium, az igazságügyi minisztérium saját forrásaiból fizet. Ez azokra az esetekre van, mondom, amikor tényleg nincsen pénzügyi lehetőségük. Vannak valami feltételek, amiknek meg kell felelni, például a jövedelmet megállapítják egy minimum szinten, nem rendelkezik ingatlan vagyonnal, és vagy többen laknak együtt, még hogyha van ingatlan vagyonuk is, de többen laknak együtt, és még kevés a jövedelmük, ugye a létszám, az összcsaládnak a jövedelme. Ilyen esetekben igen, ők fordulhatnak, de nagyon nehéz ezeket a feltételeket teljesíteni. Eddig is nehéz volt, most is nehéz teljesíteni.
Tehát ez a polgári perrendtartásra vonatkozik.
Igen,
na már most egy olyan embernek, mint jó magam is, aki nem túl tájékozódott az igazságügyi labirintusban. Ez az első törvénycsomagnak része, amely annyi kálváriát megért már, hogy nem tudom hányszor volt visszatérítve alkotmánybíróságilag államelnök részéről. Tehát az igazságügyi törvény csomag része, ez a perrendtartási törvény?
Hanem az a három törvény, ami tényleg nagy balhét kevert a médiában, azok kizárólag az igazságügyi hatóság, vagy hogy mondjam, a bíróságok összetételére, hatáskörére, bírói tevékenységre vonatkoztak. A perrendtartás az teljesen más, ez pedig az eljárás, maga az eljárást, a bírósági eljárást szabályozza, és akkor ebből van a büntető, meg a polgári, annak függvényében, hogy milyen ügyről van szó. Ez nem ahhoz a csomaghoz tartozik, természetesen erről még annak idején beszéltünk, amikor elkezdtük ezeket az igazságügyi törvényeket, szóba került ugyanúgy a polgári perrendtartás is, mint a büntető perrendtartásnak is a módosítása. Most nem tudom megmondani, milyen okból kifolyólag kezdtük a bíróságoknak a hatáskörével, meg a szervezésével. Azt nem tudom, az volt az első három törvény, amit decemberben megszavaztunk, amit visszaküldtek, módosítottunk, megint visszaküldenek módosításra. Az egy teljesen más csomag.
Na, és mi a helyzet azzal? Mert annyi káváriát megért, mondom, hogy legalább most már sinem van, tehát ki kell hirdesse az államelnök, vagy még mindig?
Még nem, még visszavárjuk őket, úgyhogy szerintem semmiképp most már június végéig ez nem lesz téma, tárgyalási téma a parlamentben, de hát valószínűleg szeptemberben majd újra vesszük, igen, és most nem tudom megmondani, hogy miért. Én azt látom, hogy az Alkotmánybíróság elmondja, hogy akkor mi nem volt jó azokban a törvényekben, természetesen a feljelentések, vagy az alkotmánybírósági kifogások alapján, amivel az alkotmánybírósághoz fordultak a pártok, annak alapján most elmondja, hogy mi nem jó, és hogy hogyan kellene, az indoklásban benne van az is, hogy akkor hogyan kellene módosítani, hogy jó legyen, és már ott tartunk, hogy van olyan törvényt, amit most már másodszor fogunk módosítani.
És mi következik a két kemény dolog, ugyebár a büntető törvénykönyv és a büntető eljárásnak a törvénykönyve, úgyhogy azokkal is arra lehet számítani, lehet, hogy éppen a mandátumok végéig sem tisztázódik mindez.
Pontosan, valószínűleg. Én is ezt tapasztaltam a bizottságban, hogy addig húzzuk, amíg halasztódik, szóval itt tényleg az az érdek, hogy ezek nem menjenek át. De vannak dolgok, amik meg kell ismerjük, hogy jók benne.
Mindenképpen például a szenátus által jóvá hagyott büntető törvénykönyv módosításában az oly sokat hangoztatott ártatlanság vélelmének a megerősítése is szerepel. Na már most ez mennyiben jelentene jót abban az esetben, hogyha életben lépne?
Hát ez mindenképp egy jó dolog. El kell mondjuk, hogy Románia kötelezve volt április 1-ig ezt az ártalmatlansági vélelmet bevezetni. Ezt nem ültettük törvénybe, hanem nagy nehezen most már ilyen formában benne van az eljárás, büntető eljárási törvénykönyvben. Igen, hát ez, ami az utóbbi években a médiában zajlott, hogy akkor bilincsel visszük, hozzuk, lefilmezzük, és azután pedig felmentést kapnak, vagy az Európai Emberjogi Bíróságon megnyerik a pereket, ez nem egy helyes eljárás. Valóban úgy van, aki tévedett, az felel. Ez alapvető jogi norma, vagy jogi elv. Azonban tényleg számtalan olyan eset van, amikor az embereket alaptalanul, vagy ilyen koholt vádakkal vádolják, és akkor egyszerűen oda vezet, hogy egy életet, egy családot teljesen tönkre tudnak tenni ezáltal. És vannak ilyen példák is sajnos, úgyhogy természetesen aki vétett, az felel. De azt is nézzük meg, hogy akkor hogyan zajlik le ez az egész, és akkor neki is ugyanazokat az alapvető emberi jogokat kell biztosítani a vádlottnak, mint a többieknek.
Igen, ám csak, hogy nagyon nehezen örülnek az igazságszolgáltatás tisztázására elindított malmuk idézőjelbe téve, és hogy mondom, hogy ezzel kapcsolatosan rengeteg komplikáció lesz még a jövőben is. Egyéb iránt, hát nem tudom, mennyire hat a munkájukra mindaz a az állandó cirkusz, ami egyrészt az igazságügyi miniszter, és hát a különböző, ugye már az ügyészségi szervek között zajlik, másrészt az államelnök és az igazságügyi miniszter, az államelnök és a kormány között zajlik, mert hogy e tekintetben hiába kezdeményez bárki bármit, egyfolytában vagy egyik, vagy másik oldalról betonfalakba ütközik.
Igen, sajnos ezt én is tapasztaltam, és látom. De nekem még azért ismeretlenek vannak így ebben az egész képbe. Néha nem tudom megérteni, hogy akkor egyes vádakat, vagy hogy kerülnek most felszínre egyes vádak, pont most. És akkor én úgy látom, hogy olyan, mint egy ilyen sakkjáték, hogy akkor egyet lépik az egyik fél, és akkor rá egy hétre lépik a másik fél, és akkor valahogy betömi a száját, és akkor megint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen lehetetlen helyzet. Én úgy, teljesen úgy látom.
Ne vegyes értésnek, amit kérdek.
Igen.
Nem szomorítja el, vagy nem, hogy is mondjam, hogy fogalmazzak, hogy szalonképes legyen, nem kedvetleníti el mindez a folyamat, ami jelenleg tapasztalható, olyan értelemben, hogy, és mondom, hogy ne sértődjön meg, csak kívülről ez így látszik, hogy teljes mértékben a jogi bizottság munkája az teljesen felesleges, tehát potyára dolgoznak.
De, sajnos én is tapasztaltam, és ezt akkor tapasztaltam először, amikor az Alkotmánybíróság kimondta az első döntést az igazságügyi csomag egyik törvények kapcsán, és akkor hát tényleg ott voltunk, és órákon keresztül, napunkon keresztül, reggeltől estig nyomtuk ezt az anyagot, próbáltunk érvelni, ellenérvelni annak függvényében, hogy milyen javaslatunk volt, és akkor egyszerűen megszületett a döntés, hogy hát mit tudom én, mi nem jó benne. És tényleg órák hosszat dolgoztunk, és volt olyan, hogy 11 órakor mi bent voltunk a parlamentbe. De mondjuk ez a munka most, ez is bennem van. Én szerintem, én úgy látom, hogyha ezeket a módosításokat annak idején bevezették volna időbe, például az Alkotmánybíróságnak a döntéseit, mert törvény szerint 45 napja van a parlamentnek, hogy módosítsa, akkor lehet, hogy nem történt volna ez a nagy cirkusz. Én úgy érzem. És akkor nem tudom, hogy nem volt politikai akarat, nem tudnám megmondani, hogy mi az oka annak. De most így hirtelen, hogy az egészet ugye az asztalra dobni, és azt mondani, hogy de most itt az ideje, hogy ezeket módosítsuk, és nem tudom, a polgáriban, az eljárásban kevés alkotmánybírósági döntés volt, de a másikban, a büntetőben nagyon sok volt. És akkor onnan megszületett 800 módosító javaslat, ami irtozatosan sok. És ezt így az emberek nem értik, mert a hátteret nem tudják, csak azt látják, hogy hirtelen mindent akarom módosítani. De nem pont úgy van, mert ezek a döntések régi döntések, és ezeket be kellett volna vezetni a törvénykezésbe.
Én azon csodálkozom, hogy ekkora ellenállásba ütközik, mert hogy azt mindenki elismerte indulásból, még a vita kezdetén, hogy elavultak az igazságügyi törvények, ebben persze különböző kategóriák vannak, mindenképpen módosítani kell, de gyakorlatilag nem történik semmi, mert mondom, hogy egyik vagy másik fél úgyis meggátolja. Apropó, végre valahára megérkezett Bukarestbe a Velencei Bizottság küldöttsége. Na most azt olvasom, hogy a helyszínen tapasztaltakat egy jelentésbe fogják összefoglalni, mi várhatóan július elején születik meg. Ez vajon jót tesz majd a folyamatnak? Esetleg egészen más szempontból lehet majd ősztől az őszi ülésszakon újra kezdeni a munkát?
Hát én megmondom őszintén, hogy én nagy változásokat nem fogok látni, vagy nem látok a Velencei Bizottságnak a véleményében. Én azt hiszem, hogy ők annak idején pár sorban nyilatkoztak, ami úgy megjelent a sajtóban, meg én szerintem ők nem fognak meggyőződni arról, hogy ezek szükségesek voltak, és hogy ezek jó irányba vezetnek. Én úgy látom. Természetesen én szerintem van egy politikai befolyás is ebben, mert más intézmények, például olvastam most a sajtóban, hogy a bíróknak az európai, nem is tudom, egyesülete elmondta, hogy ezek a változások vagy a módosítások jók, és elítélték a politikai beavatkozást, hogy hát ez, ami most folyik a DNA, meg az államelnök és a miniszter között. De én úgy látom, hogy a Velencei Bizottságnak már megvan, már kirajzolódott úgy az álláspontja, és szerintem ezen sokat nem fognak változtatni.
Csak hogy ez az egyik érv volt a háborúban, idézőjelbe téve, hogy ezek az igazságügyi törvénymódosítások, ezek nem érnek semmit, mert hogy a kezdeményezők azok nem kérték ki a Verencei Bizottság véleményét. Na most itt van. Megjön a vélemény, tehát ilyen tekintetben kérdeztem öntől, hogy valami pozitív irányú elmozdulás várható-e?
Én tudtam, legalábbis én, ahogy utána olvastam, megmondom őszintén, hogy a Verencei Bizottságnak véleménye nem kötelező. Ő csak egy ilyen informáló véleményt ad. Őket kikérdezni hivatalosan ki lehet, de nem kötelező az, amit ők mondanak. Úgyhogy szerintem én ebből a meggondolásból nem is volt kérve annak idején az ő véleményük.
Hát mindenképpen annak tudatában, vagy arra, hogy akadályt gördítsenek a folyamat elé, arra jó volt. Hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy hogyan zajlik majd tovább.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Ambrus Izabella, képviselőasszony, arra fókuszáljunk a folytatásban, hogy ön azért szoros kapcsolatban áll a Mikó Imre jogvédő szolgálattal. Tehát kisebbségi védelem területén is jártas, és most tudom öntől, hogy éppen a közigazgatási kódexnek a kisebbségire vonatkozó fejezetei tanulmányozzát, mert hogy következik ugyebár a képviselőházban ennek a fontos törvénykezdeményezésnek a vitája, amely eléggé pozitív változatban ment át a felsőházon a hét folyamán, és mindenki abban bízik, hogy a képviselőház sem fogja ezeket megtorpedozni. Tehát mik azok a kényes pontok, amire készülnek az alsóházban, mind döntőházban a vita során, hogy ezeket fenntartsák?
Hát igen, hát elmondanám akkor, hogy a legelejéről kezdeném, hogy akkor a jogvédelemhez közel állok, ezt üztem még mielőtt a parlamentbe bekerültem volna. Most valóban egy hete tanulmányozunk most aprólékosabban legalábbis mi a képviselőházban ezt a törvényjavaslatot, a közigazgatási kódexet, és elsősorban kisebbségi jogok szempontjából történt ez az átvilágítás, úgymond. Mindenképp én úgy érzem, hogy ami számunkra fontos, tekintettel arra, hogyha ez a törvény ilyen formában hatályba lép, akkor a 215-ös helyi közigazgatási törvény által szerzett jogot eltűnnek. Tehát azt hatályon kívül helyezi. Úgyhogy ami nekünk fontos, elsősorban azokat a jogokat megőrizni, és amennyiben lehetséges, azokat bővíteni, mert ismét elmondom, nem tudom, hogy a nyáron, hogy Románia ratifikálta a nyelvi kártát, kisebbségi kártát, keretegyezményt, kisebbségi keretegyezményt, és azok a rendelkezések privatizást élveznek a belső rendszabályok előtt. Azonban ez soha eddig nem történt meg. És akkor próbáljuk azokból átvenni a fontos dolgokat, és bevezetni most ebbe a közigazgatási kódexbe. Úgyhogy körülbelül erről szól ugye a munkánk, megőrizni a régi jogokat, és akkor ezeket valamilyen szinten bővíteni, vagy természetesen ezt is csináljuk, hogy bevezetni azt, hogy Románia által ratifikált nemzetközi szerződések és megállapodások hatályosak és érvényben legyenek, és elsőbséget élvezzenek a többi rendelkezések előtt. Hogy valamilyen szinten ezek oda bekerüljenek, és majd kötelesek legyenek alkalmazni a hatóságok ezeket.
Na most éppen itt a baj. Mert hogy, és egyéb iránt erre is rákérdezek, hogy nagyon sérelmezték, és mindent megtettek annak érdekében a hatóságok, hogy ne zajlódjék bálványosan az Európa Tanács önkormányzati szakbizottságának az ülése, ahol aztán részletesen tájékoztatták a 47 országból érkezett képviselőket, hogy mi is a kisebbségi helyzet itt Romániában. Ez utólag valamilyen vízhangra talált-e a jogi bizottságban például, és mit tudom én, kaptak-e megdurgálást olyan tekintetben, hogy hát ezt mégse kellett volna a román kollégák részéről, természetesen ezt mégse kellett volna a Székelyföldön megrendezni.
Én elmondom őszintén, hogy én önként voltam jelen ezen a tárgyaláson, vagy a konferencián. És pont jelen voltam, amikor Bántanászéval megtörtént ez az egész balhé, vagy nem tudom, minek, igen, minek nevezzem. Sajnos viszont jelen volt. A román sajtóban minimálisan jött le ez az egész. Valószínűleg, nem tudom, én mindig úgy érzem, hogy ez a Bántanásze egy ilyen elképzelt személy, aki mögött a gyengész rendszer tevékenykedik, és aki keveri a balhét. Jó, persze ő létezik fizikailag, mert nem egyszer láttam, és ott is jelen volt, de én szerintem nem volt véletlen. Ő neki ott kellett legyen, és annak ellenére, hogy tudtam, legalábbis én úgy értesültem, hogy nagyon sok számos román hatóságot is meghívtak, senki se volt jelen a román hatóságok részéről, hogy akkor e témába beszélgessen.
Nem, én azt kérdem, hogy mikor visszamentek a törvényhozásba, és elkezdték újra a munkát, akkor a román kollégák részéről érkezett valamilyen. Tehát nem is hozták szó.
Nem, szerintem nem is tudtak róla. Én úgy érzem, és tényleg a sajtóba sem ment ki.
Hát ez érdekes dolog. Mert hogy azért hát kisebbségjog, mondjuk, hogy van erre szakosodott albizottság, és magyar ügyekkel foglalkozó albizottság a törvényhozásban, de hát azért az emberi jogok szakbizottságában és a jogi bizottságban ez jövőre való tekintettel lehet, hogy téma kellene legyen. Hát majd meglátjuk. Most tisztelt Ambrus Izabella képviselőasszony, tanügyel kezdtük, most világítsuk meg a szebbik oldalát. A közelmúltban két fontos esemény is történt ott önöknél Brassó megyében. Ugyebár magyar pedagógusok tanácskozása volt 2-3 hónappal ezelőtt, amelyet megtisztelt a volt emberi erőforrások minisztere Balogh Zoltán is jelenlétével. Milyen tapasztalatok, vagy milyen további vízhangjai voltak ennek a találkozónak, és majd megmondom, hogy milyen pozitív élményre is rávilágítanék ismételten, mert ez is önöknél történt a gyermeknap alkalmából. Tehát magyar pedagógusok találkoztak Brassóban, mi volt az ottani vélemény, ha már arról beszéltünk, hogy ugyebár az oktatás területén milyen kellemetlen változások várhatóak, legalábbis egyelőre.
Igen, hát mondjuk amikor ez a tanácskozás volt, akkor még nem tudtuk, hogy mi fog történni, megmondom őszintén. Ez most már a második alkalom, hogy egy ilyen találkozót szerveznek a kollégák, és pont azért, mert az elsőnek is nagyon jó volt a visszhangja, és igény van erre. Valószínűleg most már egy harmadik, de hát nem egy ilyen tanácskozás, vagy egy ilyen zárt körül, vagy nem is tudom, dátartós tanácskozást akarunk szervezni, pont azért, hogy értesüljünk minden településről, hogy akkor milyen problémák vannak, és ezeket próbáljuk minél hamarabb orvosolni. Most, hogy most már lejárt az oktatás, szerintem annyi idő lesz jövő héten, vagy azután, míg mindenki szétszóródik az országba, világba vakációzni, hogy ezeket egy kicsit megbeszéljük, leírjuk őket, összegezzük, és akkor ősztől, vagy még mielőtt elkezdődne az újabb ülésszak, teljes közben akkor próbáljuk őket megoldani.
Hát mindenképpen lesz rá, mert azért szakmai képzések lesznek a nyár folyamán, még hogyha a pedagógusok egy kicsit elmennek pihenni is, de hát például ott felső tömösön ott állandó jelleggel anyanyelvi tábor szokott lenni már hagyományosan, úgyhogy mindenképpen lehet a érintett pedagógusokkal találkozni. És hát, ha gyermeknapról volt szó, akkor egy nagyon érdekes kezdeményezésük volt, és ennek, hát én mondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon örömmel fogadtam ennek a hírét, mégpedig Tulcsa megyei Lipován fiatalok látogattak Brassó megyében megismerni a Székelyföldön immárom egyre szélesebb körben terjedkedő örökségünk őrei mozgalmat, Lipován gyermekek, és ha jól értettem, akkor ennek egyéb közösség, nemzeti kisebbségi közösség fele is lesznek folytatásai, tehát milyen tapasztalatok maradtak immárom leülepedve az akkori találkozóról, hogyan, milyen élményekkel mentek haza a Tulcsa megyei Lipován fiatalok?
Én be kell ismerjem, hogy nagyon büszke voltam arra, hogy ez a találkozó Brassóban volt, úgyhogy külön köszönet a kolléganőnek, Latiko Enyikőnek, a derei vezetőinek, aki Brassót választotta a találkozóhelynek. Hát a három csapat is jelen volt a magyar gyerekek közül, többek között a brassói csapat is, a lányok csapata, most ugye el kell mondjam, hogy én is nagyon implikálódtam ebben az egész mozgalomban, mert nagyon sok munkát láttam, és segítettem is nekik. És akkor Kolozsvárról jött egy csapat, és Marosvásárhelyről, úgyhogy három magyar csapat volt, akik előadták és beszámoltak a tapasztalatokról, tevékenységről, és én nagyon örülök, hogy érdekeltek voltak, és nagyon tetszett a gyerekeknek, és ilyen foglalkozás volt, és a tanárok is nagyon érdekeltek voltak, és valószínűleg éppen erről beszéltünk, hogy amikor ilyen kisebbségi, tudom én, ünnepségek vannak, meghívni őket a parlamentben, és valamilyen szinten gyerekekként bemutatni a kisebbségükre jellemző dolgokat. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekeltek voltak, és már úgy a beszélgetések során megszületett, hogy akkor mit fognak örökbefogadni, hogy van egy műemlék, sőt a házakat is, mert hogy azok olyan jellegzetes stílusban épülnek, népviseletet. Érdekes volt. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, erre a kezdeményezésre, hogy akkor ezt továbbadjuk. És én remélem, hogy ők is akkor ráharapnak, és ettől egy nagy dolog lesz, és örülök, hogy ez tőlünk indult.
És gondolom, hogy román nyelven ment a kommunikáció a fiatalok között, mert hogy hát más nyelven nem igazán lehetett. Tehát ezek szerint akkor a magyar diákok bebizonyították, hogy románul is tudnak értekezni a lipován fiatalokkal, nem?
Igen. Hát nem volt semmiféle kommunikáció zavar, hogyha megértették egymást, semmi gond nem volt. Sőt, már egymást bejelölték ismerősnek a Facebookon, úgyhogy szerintem nagyon érdekes volt ez a találkozó.
Azért akarom kihangsúlyozni ezt az apró különlegességet, mert ugyebár elharapódzott már megint az a közhiedelem, hogy hát az erdélyi magyar fiatalok nem is akarnak megtanulni románul, szóba se akarnak állni a román fiatalokkal, íme egy pozitív példa, amely megtorpedozza mindazt, ami eljenként meg a közéletbe a harsogogók részéről érkezik a magyar közösség irányába, úgyhogy mindenképpen pozitív példaként. Még csak annyit, hogyha terveik vannak és folytatás van, akkor esetleg milyen más közösségek felé irányulna ez az újabb találkozó sorozat?
Hát úgy, amit a kolléganőmmel beszéltem, szerintem, ha nem tévedek, akkor a tatár vagy a török kisebbség volt még érdekelt ebben, de szerintem itt az a lényeg, hogy népszerűsítsük, hogy megismerjék minél jobban ezt a projektet, és akkor biztos, hogy lesznek többen, akik érdekeltek lesznek. De ők, a lipovánok nagyon-nagyon-nagyon ráharaptak. Nagyon tetszett nekik ez az ötlet, és szerintem tényleg egy jó ötlet.
Folytatása következik, most pihenjék ki magukat a diákok, mert nehéz iskolai év után vannak. A képviselőasszony még nem megy vakációra, mert hogy van még két kemény hét munka, és ha minden igaz, akkor lesz rendkívüli ülésszak is. Úgyhogy
pontosan, hogy még legalább 3 hét lesz.
Egyelőre erről nincs szó, de majd ősszel újra lehet ezeket a jó kezdeményezéseket, kapcsolattartásokat napirendre tűzni. Én mindenképpen gratulálok ezekhez a kezdeményezésekhez. Jó munkát a törvényhozásba, kitartást, mert nem lesz könnyű a következő időszak, és szép hétvégét, és köszönöm önnek az interjút.
Köszönöm én is, köszönöm a lehetőséget.